betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor vezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból pár nappal ezelőtt ezt olvastam. Történelem órákon nem sokat tanultunk a magyar gyógyszerészet kialakulásáról, híres gyógyászati felfedezésekről, kutatókról, vegyészekről, pedig a méltán világhírű magyar gyógyászat szinte egyidős az államalapítással. A több évtizedes, olykor évszázados felfedezések pedig nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy ma a legtöbb betegségre létezzen valamilyen gyógymód. De vajon ma a lakosság hány százaléka egészséges? Ugyanakkor mi lesz a gyógyszeriparral, ha a génterápiák teret nyernek? Nos, a mai medicinában még választ kapunk arra a kérdésre is, ha jut még rá idő, hogy célszerű-e a betegek kezébe adni a rendkívül részletes mellékhatás leírásokat, prospektusokat. Témánk, miből él a gyógyszeripar? Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina mikrofonjai előtt dr. Gál Zsolt egyetemi docenst, a Marosvásárhelyi George Emil Palladé Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány és Technológia Egyetem gyógyszerészeti karának dékán helyettesét. Docens úr, jó napot kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina mikrofonjai előtt.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorvezető szerkesztő urat és a kedves hallgatókat. A mai beszélgetésünk témája, ahogy az a felvezetőben elhangzott, az előző hetihez szorosan kapcsolódik, és nagyon örvendek, hogy lehetőségem van további kérdésekre válaszolni a gyógyszeripart, illetve a gyógyszerészeket illetően, ugyanis az utóbbi időben sok oldalról támadás és kritika is érte a gyógyszeripart, illetve a társadalmi megítélése a gyógyszerészeknek az utóbbi időben hanyatlott. És hát szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a gyógyszerész fontos szereplője az egészségügyi csapatnak, és a gyógyszerész beteg, illetve a gyógyszerész orvos kapcsolatokon javítani kell annak érdekében, hogy a gyógyszeres kezelések minél hatékonyabbak, és hogy minél biztonságosabbak legyenek. Ahogy az elhangzott a felvezetőben is, mit kezdünk a mellékhatásokkal, ki az, akinek el kellene mondania, fel kellene hívnia a figyelmet, a beteg figyelmét a mellékhatásokra, illetve hogy mi a teendő egy-egy mellékhatás megjelenése esetén. És hát, ha még idő marad, akkor az öngyógyszerezés, illetve a táplálék kiegészítők és gyógyszerek kölcsönhatásairól is szívesen beszélek.
Mielőtt erre térünk, docens úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudták meghallgatni a múltkori beszélgetésünket, jó lenne, ha tartanánk egy rövid emlékeztetőt. Próbáljuk meg összefoglalni mindazt, ami egy héttel ezelőtt elhangzott.
A múlt heti beszélgetésben a gyógyszergyártás kezdeteiről beszéltünk, és annak szabályozásáról, illetve hogy pontosan a kezdetek idején a szabályozás hiányáról. Aztán a szabályozás, mivel nagy tragédiák következtek be a gyógyszerek nem megfelelő bevizsgálása miatt, ezért megváltozott, szigorúbbá vált, és ahogy a tudományos és a technikai ismereteink gyarapodnak, ezek a szabályrendszerek egyre változnak, annak érdekében, hogy biztonságossá tegyék a gyógyszeres kezelést, illetve beszéltünk még arról, hogy vannak, akik megkerülik minden szabályrendszert, és mondjuk terméket másolva, ha hamis terméket juttatnak a piacra, és a gyógyszer hamisítások terén újabb lépéseket kellett tenni annak érdekében, hogy valamilyen formában tudjuk kiszűrni, megkülönböztetni a hamis terméket és az eredeti terméket. Erre az Európai Unióban jól működő rendszert vezettek be néhány éve, úgyhogy kijelenthetjük biztonságosan, hogy a gyógyszertárakba eljutó gyógyszerek azok eredeti termékek. Viszont az ismeretlen eredetű különböző online webshopokból rendelt termékekről ugyanez nem mondható el. És hát beszéltünk még a gyógyszerészek szerepéről, a gyógyszeriparban, illetve a gyógyszerészek szerepéről a különböző gyógyszeres terápiák lebonyolításában, illetve az orvos-gyógyszerész kapcsolatról röviden.
Megszületünk, és van, aki hamarabb, van, aki később dönti el azt, hogy milyen szakmát fog választani. Ismerünk olyant, hogy orvosnak készült, de végül színész lett, vagy magyar szakos tanár, pedagógus lett. Ismerünk olyant is, hogy orvosnak készült, de képzőművész lett, de elképzelhetőnek tartom, sőt, ismerek olyant is, hogy gyógyszerésznek készült és orvos lett, és a kérdés most így ezeket az infokat most felhasználva az az, hogy vajon milyen lenne egy olyan szakember, aki orvosit és gyógyszerészet is végzett, vajon hogy állná meg a helyét, illetve hogy tudna ezekben a munkakörökben közösen, összehangoltan, összhangban dolgozni?
Igen, erre is van példa, hogy orvosi és gyógyszerészeti képzést is elvégzett ugyanaz a személy. A törvény értelmében gyakorolni mindkét szakmát párhuzamosan nem lehet. Az egyikről úgymond le kell mondani, ahhoz, hogy a másikra törvényes keretek között úgymond licencet szerezzen. Viszont egyértelműen kiszélesedik a látóköre annak, aki mindkét oldalról megszerzi azokat az ismereteket, ami a betegségeknek a felismerésétől egészen a gyógyszeres kezeléséig nagyon alaposan és részletre menően ismerni tudja, vagy ismerni fogja azokat a beavatkozási lehetőségeket, amelyekkel mindezt a folyamatot javíthatja. Viszont az utóbbi időben éppen amiatt, hogy a gyógyszer készlet az egyre nő, sokkal hatékonyabb, hogyha ezeket a feladatokat leosztjuk az egyes szakemberek között, és nem feltétlen szükséges ez a dupla, vagy akár kétoldali képzés, hanem inkább egymásra kell hagyatkozni, egy jó partner kell találni, akár orvosnak, akár gyógyszerésznek, ahol egy csapatként tudják az információkat megfelelően értelmezni, a betegtől származó információkra gondolok elsősorban, illetve együtt tudnak jó döntést hozni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a polihisztoroknak a kora úgymond az lejárt, és arra kell törekedni, hogy csapatban gyógyítani, és akkor ez biztonságosabb és hatékonyabb is lesz.
Igen, ez egy kicsit olyan, mint a rádiózás és az újságírás, azzal a különbséggel, hogy itt azért lehet mind a kettőt egyszerre is végezni. Ebben az esetben, amiről mi beszélünk most, ez nem így van, hiszen nem lehet gyógyszerész is és orvos is. Mégis azért a tapasztalat ott van és megvan. Tehát egy orvos tudja azt, hogy én most ezt a gyógyszert kéne felírjam, de ugyanaz az ember, mint esetlegesen gyógyszerész, lehet, hogy ezt megcáfolja, ezt a folyamatot, ezt a gyógyítási módot. Most a kérdés az, hogy ez esetünkben most tudomány, vagy esetleg olykor hátrány is lehet?
Mindenképp tudomány, ezek a határterületek az orvosi, illetve a gyógyszerészi szakmán. Hogyha mondjuk az alapképzést tekintjük, az orvos szakosodhat klinikai farmakológia fele, ahol megszerzi a gyógyszerekkel kapcsolatos hatástani tudást, annak a mellékhatásait, illetve a lehetséges kölcsönhatásokat, illetve ha gyógyszerész alapképzésből indulunk ki, akkor a gyógyszerész szakosodhat a klinikai gyógyszerészet fele, amely szintén érinti úgy ugyanezeket a témaköröket. És mindenki úgymond megmarad a saját területén, de kiegészíti szakosodással a tudását annak érdekében, hogy a gyógyszeres kezelést tudja jobban lefolytatni. Úgy gondolom, hogy ha a kezelésnek a sikerességét, illetve biztonságosságát akarjuk értékelni, bármelyik szakember a kettő közül, tehát a klinikai farmakológus, mint orvos, vagy akár a klinikai gyógyszerész egyformán hasznos szereplői tudnak lenni, illetve egyformán képzett szakemberek ezen a területen. Nyilván, hogy az orvos nem tudja a gyógyszergyártással kapcsolatos részleteket, illetve a gyógyszerész a diagnózis, illetve akár egyéb differenciál diagnosztikai kérdésekben nem tud eligazodni, viszont közös pont, a meccés pont az a gyógyszeres kezelés, és akkor mindkettő tulajdonképpen ugyanarra az eredményre juthat.
Talán elég, hogyha egy vidéki körorvosra, családorvosra gondolunk, és ez az ember, ez az orvos tudja, hogy egy ilyen körben csak ő van egyedül, aki el kell lásson akár több ezer embert, tehát ő kell értsen a gyógyszerészethez, kell értsen a szülészethez, belgyógyászathoz, és mindenhez, amire szüksége van. Ezt a kérdést továbbfejlesztve, ebben a kérdeznénk meg, hogy mi a közös akkor a gyógyszerészetben, és mi a gyógyításban? Itt is vannak olyan szálak, amik nyilván összekapcsolódnak, mert hogy ugye egy családorvost említettük, az is, na, neki is tudnia kell, hogy mit miért ír fel, mit és miért kell egy bizonyos gyógyszerhez nyúljon, ami olykor a legfontosabb és a leghatékonyabb.
Igen, valóban lehet, hogy léteznek még kevésbé fejlett régiók, ahol mondjuk egy szakember, vagy kevesebb, mint két szakember jut az adott lakosság ellátására, tehát hogy nincs orvos, vagy nincs gyógyszerész, akkor ebben az esetben szükségesek némi ismeretek pluszban, viszont úgy gondolom, hogy mint arról az előzőekben is beszéltünk, hogy a segítségkérés, illetve a csapatban való döntés és az együtt egy kollégával történő döntéshozatal, az mindenképp előbbre viszi. Abban az esetben, hogyha erre nincsen lehetőség, most már tudjuk azt, hogy a kommunikációs csatornák azok nagyon változatosak, tehát nem kell feltétlenül helyben lennie a segítő személyzetnek, hanem akár tanácskérés szintjén el lehet érni, vagy lehet konzultálni távolabb vagy más régióból származó szakemberekkel. Úgyhogy úgy gondolom, mindenképp akár most a COVID alatti telemedicina is meg kell honosodjon, és hogy ezek a szituációk, ahogy ön leírta, ezek már lassan meg kell szűnjenek, hogy egy személyben kelljen megoldani a problémákat.
Azt hiszem, hogy pont a Durandeltában történt egy családorvossal, amikor kiderült, hogy elment egy beteghez, és nem volt megfelelő gyógyszer, sőt, olyan gyógyszer sem volt, ami megközelítette volna azt a gyógyszert, ami kellett volna, amire szükség lett volna. Ilyenkor elfogadható-e az, vagy jogosult-e az a családorvos arra, hogy családi házi praktikákhoz nyúljon, és azzal oldja meg az esetleges betegséget, bajt addig, ameddig a megfelelő gyógyszer az asztalra kerül?
Nyilván igen, a válaszom erre az, hogy igen. A tudomány, illetve a fejlődés irány az egyértelműen az, hogy előírások szerint, vagy úgynevezett guide-ok szerint történik az orvoslás, a legjobb tudás szerint a megfelelő betegnek a megfelelő gyógyszert a megfelelő dózisban adjuk. de hogyha ettől el kell térni valamilyen oknál fogva, az említett gyógyszerhiány például, akkor az orvos a legjobb belátása szerint, a tapasztalata szerint, empirikus alapokon úgymond hozhat döntést, amellyel a betegnek az állapotát stabilizálja, esetleg javítja addig, amíg további ellátást kap. Tehát ebben a kérdéskörben az orvosnak megvan a szabadsága, úgymond, hogy legjobb belátása szerint tegyen.
Mai témánk tehát, miből él a gyógyszeripar? Docens úr, hol lehet gyógyszergyártási és gyógyszeripari tapasztalatot szerezni?
A gyógyszeripari tapasztalatra, hogyha arra gondolunk, hogy gyártás, ellenőrzés, vagy mondjuk a termékeknek a törzskönyvezése, tehát reglementációs tevékenységet értünk, akkor gyakorlatilag bármelyik kis gyártótól egészen a nagy gyógyszer koncernekig lehet válogatni a lehetőségek közül, tehát most ilyen szempontból Marosvásárhely is jó kiinduló pont, ugyanis városunkban 4 gyógyszergyártó cég működik, amelyeknél hasznos tapasztalatot lehet szerezni, ugyanis a kis cégek is ugyanazoknak az előírásoknak kell megfeleljenek, ugyanazok a hatósági követelmények vannak érvényben, mint a nagy gyógyszergyártó cégeknél, tehát gyakorlatilag a végzőseink 20-25%-a az a gyógyszeriparba kerül azonnal, és valamilyen szinten tapasztalatot szerez. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy minél több területen próbálja ki magát, ez fontos. Gyógyszeripari tapasztalat az nem jelent így általános értelembe véve gyógyszeripari tapasztalatot, ha valaki csak a termelési egységben dolgozott. Úgyhogy viszont ahhoz, hogy végigjárjon mindent, ahhoz egy egész szép pályát kell befutnia. Tehát
nem megy egyik napról a másikra.
Ne. Így van.
És a lehető legegyszerűbben kérdezve, ugye, mint már többször is elmondtuk, a mai témánk az, hogy, és itt a kérdés is, hogy miből él a gyógyszeripar?
Ha én is nagyon egyszerűen szeretnék erre válaszolni, akkor azt mondom, hogy gyakorlatilag a gyógyszeripar a termékeinek az értékesítéséből él. És hát a gyógyszerek tulajdonképpen termékek, amelyeket, hogyha párhuzamot vonunk más ágazatokkal, akkor a termék életciklusát illetően ugyanazok a fázisok jellemzőek, hogy fejlesztési fázis, majd piacra kerül, majd van egy életútja annak függvényében, hogy milyen gyógyszercsoport, mekkora a konkurens cégeknek az aktivitása, milyen nagy számú beteget lehet kezelni, vagy ellátni az adott gyógyszerrel, és hát végül van egy piacról való kivonási fázisa, úgymond eltűnik, tehát helyettesíteni kell. És hát ugyanígy az élelmiszeripari, vagy a vegyipari, vagy az autóipari termékekkel is ugyanez történik. Azonban a gyógyszer az egy speciális termék, több szempontból is, hogyha úgy vesszük. Először is a gyógyítás eszköze, és számos orvosi ágazat erre támaszkodik. Tehát a diagnózis megállapítása után nem műtéti beavatkozás a megoldás, hanem a gyógyszeres kezelés nagyon sok betegség esetén. És hát az adja a speciális karakterét a gyógyszereknek, hogy a használati körülményei úgymond különlegesek. Tehát kell egy orvosi javallat, kell egy gyógyszerészi, úgy nevezzük expediálás, azaz kézbesítés, és ez a kézbesítés kellene egy gondozási tevékenységgel együtt járjon, megfelelő informálással együtt járjon, tehát itt a terméknek az ára tulajdonképpen nem csak a benne található összetevőknek az értéke, hanem ez együtt jár azzal az információval, illetve tartalmazza azt az információt, amire szüksége van a betegnek ahhoz, hogy megfelelően tudja használni. És hogyha az alkalmazási körülmények nem optimálisak, tehát itt mire gondolok, hogy a megfelelő gyógyszert, a megfelelő adagban, megfelelő tájékoztatás mellett, hogyha ebből valamelyik nem teljesül, akkor a terápia kimenetele az legjobb esetben is azt mondjuk, hogy bizonytalan. Jobb esetben csak nincs hatás, de rosszabb esetekben jelentkezik több mellékhatás is. Tehát káros, nem kívánt hatás. És hát ezen nem megfelelő kimenetelnek valaki úgymond kellene vállalja a felelősséget, hogy miért történt ez így valójában. És hát a felelősségvállalás az, az orvos, gyógyszerész, illetve beteg. A hármasnak a, az egyik tagja valamilyen ponton eltért a megfelelő használattól, mert a termék önmagában úgy van kifejlesztve, bevizsgálva és engedélyezve, hogy az, az előírás szerinti alkalmazás mellett kell hasson, illetve biztonságos kell legyen.
Játszadozzunk a gondolatainkkal, melyek, lássuk be, a valóságban is nagyon jók lennének. Doktor úr, ha egyik napról a másikra a betegségek megszűnnének, akkor vajon a gyógyszeripar becsődölne?
Nyilván, hogy ez a forgatókönyv ez nem reális, de szerintem akkor sem csődölne be a gyógyszeripar, mert hogy a gyógyszeripar az folyamatos átalakuláson megy át. Tehát gondoljunk csak arra, hogy 100 évvel ezelőtt, amikor a kis molekulákat felfedezték, és ezeknek az emberi szervezetre kifejtett hatásait kezdték tanulmányozni kísérleti körülmények között, akkor nem gondolt arra senki, hogy ez mondjuk az emberiséget milyen mértékben fogja megváltoztatni, olyan értelemben, hogy a várható élettartamot mennyire ki tudja tolni. És hát gondoljunk csak a fertőzések kezelésére. Ez már nagy hatással volt a túlélési arányra az egyes fertőzések után, ami meghosszabbította a várható élettartamot, és ennek következménye pedig az lett, hogy az időskori populáció az megnőtt, és az egészségügyi problémák azok már az időskorra jellemző egészségügyi problémák jelentek meg, amelyek újak nyilván, hogyha arra gondolunk, hogy neurodegeneratív betegségek, az Alzheimer-kor, a Parkinson-kor, ezekkel csak a múlt század második felétől szembesültünk, mikor már a gyógyszeripar megoldotta például a fertőzések okozta elhalálozásnak a kérdését. Részben soha nem jelenthetjük ki, hogy egy adott betegségnek a kezelése az 100%-ban megoldja a problémát. Így úgy gondolom, hogy ha a betegségek, ahogy fogalmazott, megszűnnének, akkor időközben, amíg ez bekövetkezhetne, addig a gyógyszeripar átáll olyan termékeknek a kifejlesztésére, amelyek továbbra is az életminőséget javítják, illetve olyan tüneteket tudnak kezelni, amelyek egyébként az emberi szervezet működésének amúgy is a velejárói, tehát itt lehet gondolni akár a fájdalomra, lehet gondolni akár az öregedés hozta problémákra, amelyeket nem kezelünk feltétlen betegségként, de hogyha lehet javítani az életminőségen ezek változtatásával, akkor nyilván ez is egy terméket fog jelenteni, ez is egy gyógyszert ilyen értelemben. Úgyhogy még úgy is maradna elég mozgástér a gyógyszeripar számára, hogy fennmaradjon.
Keményebben fogalmazva, vagy inkább kérdezve, a gyógyszeripar abból él, hogy mi betegek vagyunk, vagy betegek lehetünk bármikor. Ezt ön is így látja?
Hogy abból él, és abból húz hasznot, hogy az emberek megbetegednek, ez most megközelítés kérdése, igazából a gyógyszeripart nem tudjuk egyetlen entitásként meghatározni, de tény az, hogy bármelyik szereplő ebben a szektorban megpróbálja a legnagyobb profitot termelni abból, illetve olyan termékeknek az értékesítéséből, amelyet betegségeknek a tüneteinek vagy az alap folyamatának a megváltoztatására használunk. Tehát, hogy a termékek valóban betegségeket gyógyítanak, megcéloznak, és ezek felhasználása teszi úgymond nyereségessé. Viszont a nagy gyógyszergyártó koncernek éppen az átalakulás miatt ezek folyamatosan új fejlesztésekbe fektetnek, és ahogy az elhangzott az előzetesben is, most már a sejt, illetve génterápiás eszközökben keresik a jövő megoldását. Tehát úgy gondolom, hogy a biotechnológiai cégek előbb-utóbb ugyancsak be fognak olvadni ebbe a szektorba, amit most így egy szóval gyógyszeriparnak nevezünk. Vagy mondjuk úgy, hogy a gyógyszeripari szereplők kiterjesztik az aktivitási körüket a biotechnológia területére.
Maradjunk még ennél a kérdéskörnél. Ismétlem, a gyógyszeripar tehát abból él, hogy mi betegek vagyunk, de akkor a gyógyszeripar mennyire érdekelt, vagy érdekelte egyáltalán az egészségünk megóvásában?
Véleményem szerint nincsen ebben ellentmondás. Azért, mert hogyha az egészségbetegség kérdést különböző oldalról értelmezzük, akkor nincsenek szigorú határok, hogy megállapítsuk, hogy ki az, aki egészséges, és ki az, aki beteg. A cukorbetegekre gondoljunk például, vagy a daganatos megbetegedésekre, hogyha akarunk egy másik példát. Hogyha nem végzünk szűrővizsgálatokat, és csak akkor jövünk rá a betegség létezésére, amikor megjelennek az első tünetek, akkor bizonyos mértékben a terápiás eszközök már limitáltak lesznek. Tehát mondják azt, hogy már túl késő, most már nem tudunk hatékonyan beavatkozni. Azért, mert abban az időszakban, amikor még a tünetek nem jelentek meg, már lezajlottak bizonyos visszafordíthatatlan károsodások az emberi szervezetben, és ezért nem tudunk hatékony kezelést biztosítani, mert egy visszafordíthatatlan változtatást nem tudunk csodát tenni gyógyszerrel sem, és nem tudjuk megújítani. Na most akár a kettes típusú diabétesz, akár a daganatos megbetegedések, ezek nagy terhet jelentenek az egészségügyi rendszerre nézve, mert hogy a rövid, illetve a hosszú távú komplikációknak az ellátása az nagyon költséges. Tehát gondoljunk arra, hogy a diabétesznek a komplikációi között, hogyha a vesekárosodás, vagy a látáskárosodásra gondolunk, vagy az idegi károsodásra, ha dializálni kell menjen a beteg, illetve hogyha a látása oly mértékben romlik, hogy teljesen elveszti, akkor ezek az állapotok nagy terhet jelentenek, akár a család, akár az egészségügyi rendszer számára. És hát neuropátia esetén mondjuk a végtagamputációt sem kell mondanom, hogy az is költséges. Na most ezek még mindig költségesebbek, mint hogyha időben gyógyszeres kezeléssel beavatkoznánk. És ha arra gondolunk, hogy a megfelelő szűrővizsgálat következtében időben elindítunk egy gyógyszeres kezelést azért, hogy megelőzzük az említett komplikációkat, akkor gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy a gyógyszeripar abban érdekelt, hogy megtartsuk az egészségünket a lehető leghosszabb ideig. Nyilván, hogy ezt is gyógyszerrel tesszük, de elkerülünk olyan drasztikus állapotromlásokat, ami az életminőséget gyakorlatilag lerontja. Tehát mondhatni súlyos állapotba kerül a beteg, és ezáltal nem tudunk már segíteni, vagy nem tudunk már javítani az ő állapotán.
Mindig, vagy minden esetben előre látja a gyógyszergyártó, hogy milyen gyógyszert kell gyártania, előre gyártania?
Igen, erre talán azt érdemes tudni, hogy a gyógyszerfejlesztés az úgy átlagban 10-12 éves időszakot vesz igénybe. Tehát onnantól kezdve, hogy megszületik egy ötlet, és arra terveznek egy molekulát például, vagy felfedeznek egy receptort az emberi szervezetbe. Ez egy olyan fehérje, amihez jelátvívő anyagok kapcsolódnak. Ennek a felfedezésnek, hogy később lesz-e terápiás jelentősége, az nagyon sok köztes lépésből áll, és köztes fázisból áll. Hogyha 10-12 év szükséges ahhoz, hogy egy ötletből mondjuk gyógyszer legyen, akkor nyilván, hogy az ipar nagyon előre kell gondolkodjon ahhoz, hogy meg tudja jósolni, vagy előre tudja látni, hogy mire lesz szükség egy adott ponton. nem mindig sikertörténet koronázza ezeket az ötleteket. Nagyon sok gyógyszer molekula elbukik a tesztelés különböző fázisain, tehát úgy lehet körülbelül fogalmazni, hogy 10 000 kitalált molekulából lesz egy gyógyszer. És hogy ilyen mértékű a gyógyszeriparnak a befektetése a különböző fejlesztési fázisokban, hogy nagyon sokat bevizsgálnak ahhoz, hogy végül egy jót találjanak.
Gondolva a hatóanyagokra, például fájdalomcsillapítók, miért kell ezekből annyiféle legyen? Tudjuk azt, hogy nagyon-nagyon kevés, nagyon kicsi az eltérés egyes gyógyszerek közül. Beszélhetünk a gyógyszergyártók közötti konkurenciáról, vagy mert van olyan, hogy majdnem hasonló terméket dobnak a piacra, csak esetleg jobban reklámozzák, de feltevődik a kérdés, hogy miért van akkor ennyi félére szükség? Nem zavaró ez a beteg számára, hogy eddig ez volt ugyanaz, de most más a neve. Mert van, amikor csak a neve változtatja meg, a hatóanyag ugyanaz, és azon kívül én most nem tudom, hogy mit tartalmaz a fájdalomcsillapító, de az összetevői közül nagyon sok esetben az eltérés parányi.
Na most két részre bontanám a válaszomat, ugyanis a kérdésben a két fontos hasonlóságról esett szó. Az egyik az, hogy egy azon betegség kezelésére számos hatóanyag létezik, azért, mert a gyártók közötti konkurencia az tulajdonképpen az elsőségért folyó verseny, hogy ki az, aki egy adott gyógyszercsoportból az első molekulát ki tudja hozni, mert hogy nyilván annak lesz a legnagyobb forgalma. Minél nagyobb előnyre tesz szert, és minél hosszabb ideig tartózkodik egyedül a piacon, annál nagyobb piaci részt sikerül lefednie, vagy megszereznie. A másik kérdés, amikor ugyanaz a hatóanyag, de több a termék, az a generikus termékek kérdése, amikor már az adott hatóanyagnak a szabadalmi ideje lejárt, és gyakorlatilag bárki felhasználhatja, hogy terméket készítsen belőle. Itt is az előállítási költségek, a piaci rés, a marketing fogások, ezek fogják meghatározni, hogy mely termékből fog több fogyni. Itt is nagyon nagy a konkurencia, mert addig, amíg az eredeti termékeknél, az innovációs termékeknél beszélünk 20-30-50 gyártóról, addig a generikus termékeknél több ezer gyógyszergyártó cégről beszélhetünk így világszinten, aki előállítja a generikus termékeket. Úgyhogy valóban a konkurencia az egyik, és a versengés a leghamarabb úgymond kijutni a piacra egy adott termékkel, az, ami mozgatja a gyógyszeripari szereplőket.
Ismerjük a századunk technológiáit, tudjuk, hogy itt van egy számítógép, megjelent ma decemberben, vagy meg fog jelenni jövő márciusában, és megjelent az új, de a gyártó már előre tudja, hogy majd márciusban, amikor a következő generációs gépe megjelenik, akkor az már annyival lesz több, mint az elődje, ami ma jelent meg. A gyógyszeripar esetében is ugyanez van, hogy kiad egy terméket, a piacra kerül, gyógyít, jó lesz, kiderül-e, hogy voltak-e mellékhatásai, jók voltak-e, de már előre tudja, hogy ha én ma adtam ki a piacra ezt a gyógyszert, és ki fogom akkor adni azt, akkor az már annyival lesz több, vagy erősebb, mint az elődje?
Ez nagyon érdekes párhuzam. Valójában van példa erre is, a gyógyszeripar szintjén is, tehát gyógyszereknél is előfordult már az, hogy egy bizonyos gyártó már előre gondolkodott, úgymond is egy teljesen más hatásmechanizmussal rendelkező gyógyszer, ami ugyanannak a betegségnek a kezelésére lett kifejlesztve, már annyira előre haladott fejlesztési fázisban volt, hogy amikor az egyik termékkel kijött, akkor olyan 5-8, akár 10 éves távlaton belül tudta, hogy egy következő termékkel fog kijönni, azt helyettesít esztendő, és ezáltal továbbra is úgymond vezető szerepben maradt a piacon, mert hogy a következő generációs termékekből is ugyancsak ő volt az, aki elsőként lépett. Viszont nem minden betegség esetén, vagy nem minden tünet csillapítása vagy kezelése esetén jelenthető ez így ki, mert függ attól, hogy mennyire jól ismerjük az adott betegségnek a hátterét, az élettani és kórélettani hátterét. Hogyha vannak több ponton van lehetőség beavatkozni egy kórfolyamat lefolyásában, akkor történhet ilyen eset.
Ön szerint a lakosság hány százaléka egészséges?
Most erre a kérdésre sem egyszerű válaszolni, mert orvosok, gyógyszerészek, epidemiológusok abban érdekeltek, hogy felmérjék, hogy a lakosság hány százaléka beteg. Tehát könnyebb arra válaszolni, hogy hány százalék mondjuk nem cukorbeteg, vagy hány százalék nem depressziós, viszont hogy hány százalék egészséges, ennek az értékelését egy picit másképp közelítik meg. Szubjektív értékelés, és ez kérdőíves formában szokták a lakosságtól megkérdezni, hogy mennyire értékeli, vagy milyenre értékeli az egészségi állapotát, és akkor ez egy ilyen négy pontos skálán értékelik. És nem is olyan régen zajlott az Európai Unió szintjén egy ilyen felmérés minden országban, és 2021-ben, hogyha nem tévedek, és Romániában 70-75% a lakosságnak az egészségi állapotát jónak vagy nagyon jónak értékelte. Az Európai Uniós átlag olyan 65-70% volt. Na most nyilván arra gondolunk, hogy az egészségi állapotot jónak lehet értékelni, akkor is, hogyha mondjuk valamilyen hát mondjuk egy genetikai mutációt, ami nem okoz tünetet, csak egyszerűen úgy van az emberi szervezetben. Nagyon sok ilyen úgymond minimális elváltozás a különböző metabolikus útvonalainkon, vagy egy egyszerű változatok, különböző génváltozatok lehetnek jelen, de nem okoznak betegséget feltétlen. De ugyanakkor az is lehet, hogy egy kezelt betegség mellett, mondjuk egy magas vérnyomásos beteg gyógyszeresen kontrolláltan jónak értékeli az egészségügyi állapotát. Úgyhogy ilyen szempontból itt jön be a szubjektivitás, hogy kinek mi a jó és mi a nagyon jó.
Adósok vagyunk még egy kérdéssel. Célszerű-e a betegek kezébe adni a rendkívül részletes mellékhatást leírásokat? Lásd több 10 centiméternyi hosszú prospektusokat. A kérdés az, hogy vajon mindez nem riasztja el a beteget a felírt gyógyszerek szedésétől, használatától?
Most a kérdést itt is két részre szeretném bontani, és úgy válaszolni, tehát a célszerűségét nem kérdőjelezem meg, sőt, kiemelten fontosnak tartom azt, hogy a betegek megfelelően legyenek informálva. És az informálás az, ha nem történik meg a kezelőorvos vagy a gyógyszerész által, akkor a gyártónak is kötelessége ezt írott formában elvégezni, és egy szövegként úgymond a beteg kezébe adni. Azonban a kérdés másik felére válaszolva, hogy nem riasztja el a beteget, mindenképpen úgy gondolom, hogy elriasztja, és ezért gondolom azt, hogy a gyógyszerésznek, illetve az orvosnak kritikus szerepe van abban, hogy ez ne történjen meg. Tehát azt következőképpen lehetne úgymond helyesen elvégezni. A kezelőorvos az információt nyújt, tehát széleskörű felvilágosítást ad a betegségről, és a kezelésének a fontosságáról, ez lenne úgymond az orvosi oldala, tudatosítja a betegben, hogy ezt a kezelést, ezt el kell végezni, tehát különösen azokra a krónikus betegekre kell gondolni, mint például a magas vérnyomás, magas koleszterin szint, ahol nem egy tünetet kezelünk, hanem tulajdonképpen egy laborértéket vagy egy paramétert próbálunk befolyásolni. A beteg nem érzi annak a kezelésnek a hasznát, de tudatosítani kell benne, hogyha nem csökkentjük a koleszterin szintet, ha nem csökkentjük a vércukorszintet, vagy a vérnyomást, akkor ennek rövidebb vagy hosszabb távon komplikációi lesznek, és ezáltal fog romlani az egészségi állapota. És akkor jönne a második lépésben a gyógyszerész, aki részletes információt és magyarázatot kell adjon a gyógyszereknek a mellékhatásairól, azért, hogy a beteg a kezelés során, hogyha tapasztal bármilyen mellékhatást, legyen annak tudatában, hogy ez egy teljesen várható mellékhatás, ne ijedjen meg attól, hogy most ő valami olyat tapasztal, amire neki nem hívták fel a figyelmét, és akkor azonnal félbeszakítsa a kezelést. Fel kell készíteni, hogy tapasztalhat, vannak gyógyszerek, ahol a kezelés első szakaszában gyakoribbak a mellékhatások, vannak gyógyszerek, ahol a kezelés során végig megjelenik bizonyos mellékhatás, de informálva a beteget és tudatosítva benne, hogy ezzel a mellékhatással számolni kell, és akkor a tapasztalt mellékhatástól úgymond nem ijed meg a beteg, akkor nem riasztja el a hosszú lista sem, és nem riasztja el egy váratlan esemény sem a kezelésnek a sikeres lebonyolításától.
Befejezésül, a prospektusok tehát egy beteg esetében hasznos, vagy inkább hasztalan jók? Mert van olyan beteg, aki előveszi azt a papírt, és semmit nem ért belőle, de megszáfolja akár az orvost is, dacára annak, hogy semmit nem ért belőle.
Nyitottság kérdése szerintem, tehát ott van az információ, javaslom, hogy mindenki tanulmányozza, olvassa el, és hogyha valamit nem ért, akkor a szakember véleményére adjon, illetve kérdezze az adott szakembert, legyen az kezelőorvos, legyen gyógyszerész, tehát ez a szlogen, hogy kérdezze kezelőorvosát, gyógyszerészét. Ha nincs kérdés, akkor azt nem tudjuk megválaszolni.
Következő témánk, hogyha elfogadja a meghívást, a génterápiák lesznek. Doktor úr, szép lassan a műsoridőnk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk volt ma is, köszönjük a válaszokat, az információkat, és ezt az értékes beszélgetést is.
Én is köszönöm a lehetőséget, és akkor folytatásként köszönöm szépen a felkérést, egy hét múlva találkozunk.
Várjuk újra a stúdiónkba. Kedves hallgatók, a Medicina percei erre a hétre sajnos lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Gál Zsolt egyetemi docens, a marosvásárhelyi George Emil Paládi Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány és Technológia Egyetem Gyógyszerészeti Karának dékán helyettese nevében is. További kellemes estét kívánunk. Elköszönök a Medicina szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!
Szeretjük Székelyföldet!
Ezért nem dobjuk a szemetet a patakba, folyóba, tóba.
A saját egészségünk érdekében végezzünk naponta legalább 30 perc testmozgást.